hallgassuk meg testvéreim Isten igéjét, amint írva található János evangéliumának 15. fejezetében. János evangéliumának 15. fejezetéből, az első verstől olvassuk az igét a 11. versig. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem nem marad, és én ő benne, aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek.
Yeah.
erről az új életről, amiről szólt az ének, erről az új életről szól a felolvasott ige is, és ezen a délutánon az Úr Jézus minket is arra buzdít, hogy legyen egy új életünk, ami belőle származik, ami a vele való közösségünk, szoros kapcsolatunkból származik. Amikor az Úr Jézus ezt a jól ismert példázatot elmondta, akkor a zsidók számára ismerős képeket használt. Az Ószövetségben a szőlőnek, a szőlőtőkének és a szőlőshegynek a képe gyakran alkalmazva van. Először is a bőségnek és a termékenységnek a szimbólumaként van alkalmazva. Mert a szőlő olyan növény, ha jól van kezelve és jó az időjárás, akkor bőven terem és szépen terem. Jól növekszik és gazdag gyümölccsel áldja meg a gazdát. Emlékezhetünk mindnyájan a 128. Zsoltára, amikor a családi életről beszél a zsoltáros, énekel az Úrnak, és azt mondja bizonyságtételül, hogy az, aki féli az Urat, annak a férfinak, aki féli az Urat, a felesége olyan, mint egy termő szőlőtő a háza belsejében. De nem csak a bőségről és a termékenységről szól ez a kép, hanem amikor Izrael népére, és nem az egyénre van alkalmazva, akkor általában az Izraellel kapcsolatos ítéletről beszél az ige a szőlővel kapcsolatban. Jól ismert előttünk Ézsaiás könyvének 5. fejezetéből az a szakasz, amikor a próféta dalt énekel kedveséről és szerelmesének szőlőjéről. Mert azt mondja, hogy szőlője volt kedvesemnek kövér hegyoldalon. Fölásta és megtisztította a kövektől, beültette nemes vesszővel. És a gazda azt várta, hogy a szőlő jó gyümölcsöt teremjen, és vadszőlőt termett. És aztán a próféta által felteszi a kérdést az Úr, hogy mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit meg nem tettem. Most én megmondom, hogy mit teszek a szőlőmmel. Lerombolom a kerítését, hogy lelegeljék. Kidöntöm a kőfalát, hogy összetiporják. És a próféta beszél arról az ítéletről, ami Izrael népére vált. A 80. Zsoltárban is erről van szó, amikor a zsoltáríró azt mondja, hogy egy szőlőt hozott fel Egyiptomból az Úr. Népeket űzött el, és elültette helyükben Izraelt, az ő szőlőjét, helyét elegyengette, gyökeret vert és ellepte a földet, árnyék a hegyeket borított be, vesszői vetekedtek a hatalmas cédrusokkal. Micsoda hasonlat itt, mennyire felemeli itt a venyige jelentéktelen fájának a képét, és azt mondja, hogy vetekedtek a hatalmas cédrusokkal. Indáit a tengerig növesztette, hajtásait a folyamig. Miért rombortad le kerítéseit, hogy szedhessen róla, aki csak arra jár? Lerágja az erdei vadkan, és lelegeli a mezei vad. És folytathatnánk még ezeket az igéket, amelyek az Ószövetségben szerepelnek, a szőlőről, a szőlős hegyről, Izraellel kapcsolatban, és azzal az ítélettel kapcsolatban, amit Isten az ő népének kilátásba helyezett. A felolvasott ige példázatában azonban az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy ő az igazi szőlőtő. Nagyon megdöbbenthette ez a zsidókat. Mert az Ószövetségben van ugyan szó a szőlőről és a szőlővesszőkről és a venyigéről, de nem jelentetett ki, hogy ki a szőlőtő. Az Úr Jézus pedig megjelenik és azt mondja, hogy ő a szőlőtő. Ezzel azt akarja mondani, hogy az Úr Jézus Krisztus maga a hívő ember életének a forrása. Mert nem ugyanaz a dolog vallásosnak lenni, Istenben hinni, legyen az akármilyen néven nevezendő, és az Isten életéből meríteni, az Isten életével kapcsolatba kerülni. És az Úr Jézus azért jött, hogy életünk legyen, és bővölködjünk. Nem azért jött, hogy valami többet elmondjon Istenről csupán. Igen, ő kijelentette az atyát. Rajta keresztül ismerhetjük meg Istent, mert számunkra az Isten, ami Urunk Jézus Krisztusunknak atya. De ennek a kijelentésnek az volt a célja, hogy nekünk életünk legyen. És ez az élet nem lehetséges az Úr Jézuson kívül. Nem lehetséges az ő vele való személyes kapcsolat nélkül, mert ő az igazi szőlőtő. Testvéreim, ha bele gondolunk, akkor meg kell állnunk és csodálkoznunk azon a kegyelmen, amit Isten adott nekünk az Úr Jézus Krisztus által. Hogy mi az isteni természet részeseivé lehetünk. Hogy mi, akik a bűnben éltünk, a világban éltünk, akik a sátán fogságába éltünk, hogy az a kegyelem ért bennünket, hogy nem csak megvilágosított bennünket az Isten, nem csak erkölcsi tanítással látott el, hanem magához ölelt. És ezzel a magához öleléssel nem csak egy közelséget hozott létre, hanem összekötött bennünket magával. Az Úr Jézus az igazi szőlőtő. A zsidók, ahogy említettem, úgy gondolkodtak magukról, mint akik Istennek a szőlőjét képezik. Azonban ez csak akkor igaz, és azoknál igaz, és azokra nézve igaz, akik Jézus Krisztussal ilyen személyes, szoros kapcsolatban vannak. Testvéreim, a világban sokféle lelkiség uralkodik. A mi világunk nem egy Isten tagadó világ alapjába véve. Vannak közöttünk ilyenek is, akik úgymond meggyőződéses Isten tagadók. Egyeseknek a nevét vagy könyveit ismerjük, vagy hallottunk róluk, akik minden erejükkel kardoskodnak azzal ellen, hogy nem létezik Isten. Hogy butaság Istenben hinni, hogy nincs alapja, nincs értelmi alapja a hitnek. Azonban a világ nagy része vallásos. A világ nagy része, és az emberek nagy része felismeri azt, hogy kell legyen egy Isten, vagy kell legyenek Istenek, hogy van egy túlvilág. Hogy az ember nem csak anyagból van, hanem van egy lelki oldala is, és ezt a lelki oldalt táplálni kell. Erre a lelki oldalra oda kell figyelni. De a kínálat túlságosan sok. Sokféle csábítás van. Megkezdve az irodalomtól, különböző filozófiákon keresztül, különböző vallásokon keresztül, különböző újfajta vallási gondolkozásokon folytatva, és gyakorlatokon folytatva, amelyek ebben a világban annyira el vannak terjedve. De nekünk tudnunk kell azt, hogy az embernek igazi élete, az embernek a lelke csak akkor él igazán, ha Jézus Krisztussal van kapcsolatban, mert ő az igazi szőlőtő. Ő belőle meríthetjük az életünket. Lehetünk akármilyen közel hozzá, de ha nem vagyunk benne, akkor nincs életünk. Az Úr Jézus azt is mondja, hogy ő az igazi szőlőtő, de a mennyei atya a szőlős gazda. Nagyon tetszik nekem ez a hozzáadás, amit az Úr Jézus Krisztus itt mond, mert Istennek a gondoskodó szeretetét mutatja be számunkra. Arról a kegyelemről beszél, hogy Isten maga a szőlős gazda, aki foglalkozik a szőlővel. Az elmúlt napokban sokat hallottunk a magyar hírközlő eszközök által a borról és a borászatról. A szőlőnek a termesztése mindig nemes mesterségnek számított. Nemes dolognak. És a szőlőhöz oda kell figyelni. A szőlőt meg kell gondozni. A szőlőt meg kell kapálni. A szőlőnek a hajtásait le kell törni. A vadhajtásait. Nagyon gondosan kell kezelni a szőlőt. És azt mondja az ige, azt mondja az Úr Jézus, hogy a mi mennyei atyánk ez a szőlős gazda, aki minden figyelmét arra fordítja, hogy milyenek vagyunk mi, hogy minket neveljen, hogy minket segítsen abban, hogy a tőkéből, a szőlő tőkéből az életnedvet beszívjuk. Hogy az ő élete Jézus Krisztuson keresztül áradjon belénk. Hogy odafigyel Isten arra, akik vagyunk, és amilyenek vagyunk. Testvéreim, ez csodálatos dolog, hogy Isten, aki teremtette a mennyet és a földet, aki olyan szépnek teremtette ezt a világot, és olyan erő van, és annyi energia van ebben a kozmoszban, el se tudjuk képzelni, fel se tudjuk fogni azt a nagy erőt, azt a nagy energiát, azt a nagy távolságot, ami van ebben a világban. Hogy ez az Isten, aki azt mondta, hogy legyen ez, és egy másodperc alatt, annak töredéke alatt mindez előállott, hogy odafigyeljen hozzánk, egyen-egyenként, és törődjön velünk, és számítson neki az, hogy kik vagyunk, és hogy milyen emberek vagyunk, és hogy milyen a sorsunk, és hogy mit mondunk, és hogy hogy viselkedünk, és hogy milyen életünk van, és hogy milyen sorsa van a lelkünknek. Ez nagyon csodálatos dolog. Ez nagy kegyelem. Feltevődik a kérdés ezen a délutánon, hogy milyen a viszonyunk ezzel a szőlőtővel, az Úr Jézus Krisztussal. Hogy valóban ott vagyunk-e a tőkén, és valóban a mi mennyei atyánk tud-e minket gondozni, rábíztuk-e az életünket. Hisz a mennyei atyának nem az a célja, hogy nekünk egy kellemes életet biztosítson ezen a földön. Sokan így képzelik el Istent, hogy majd hozzá kiáltunk, ha bajba vagyunk. Úgy gondolják, hogy Isten olyan, mint egy bálvány, hogy szolgáltatásokat lehet tőle kapni. Istennek az a célja, testvéreim, hogy bennünket felemeljen, és az Úr Jézus Krisztus életébe bekapcsoljon. A példázatból az is kitűnik, testvéreim, hogy kétféle emberek vannak az Úr Jézus Krisztus közelében. És ez a kétféle, két csoport ember nem úgy osztályozható, hogy hívők és hitetlenek. Mert nem klasszikus értelembe vett hitetlenekről van itt szó. Olyan emberekről, akik távol vannak Istentől, akik nem törődnek az ő útaival. Hanem olyan emberekről van szó, akik közel vannak Jézus Krisztushoz. És ezek között, az emberek között vannak olyanok, akik gyümölcstermők, mert igazán kapcsolatban vannak a tőkével, és az a vessző, amelyik ott van a tőkén, az nem teheti meg, hogy ne teremjen gyümölcsöt. És vannak olyanok, akik úgy tűnnek, hogy ott vannak a tőkén, olyan közel vannak, de még sincsenek kapcsolatba azzal az élettel, ami az Úr Jézus Krisztusból árad. Hogy ez így van, igazolja azt, hogy az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy ti már tiszták vagytok. Mondja ezt a 11-nek. Hisz ez a beszéd, amit itt az Úr Jézus elmond, az utolsó éjszakán volt elmondva minden bizonnyal, és előtte néhány fejezettel ugyanezt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy ti már tiszták vagytok, de nem mindnyájan, ott még ott volt valaki, aki nem volt tiszta, mert utalt Iskáriótes Judásra, aki megtagadta őt. Judás is ott volt az Úr Jézus Krisztus közelébe, nagyon közel volt hozzá, hallotta az ő beszédeit, látta az ő életét, látta az ő csodáit, de nem került kapcsolatba azzal az élettel, ami Jézus Krisztusból áradt. Vannak tehát olyan emberek, akik gyümölcstermők Jézus közelébe, és vannak olyan emberek, akik gyümölcstelenek Jézus közelébe. És hadd mondjam el, hogy a gyümölcsteleneknek a helyzete sokkal veszélyesebb, mint azoké, akik távol vannak az Úrtól. Mert azoknak az állapota egyértelműbb. Azoké, akik ott vannak közel, akik szinte egy dróttal, mintha oda lennének kötve a tőkére, attól még nem élnek. Hisz a szőlőnek a karója is közel van a tőkéhez, vagy egy szederinda is közel van, de nem a tőkén van. Azonban azok, akik gyümölcstermők, azok az Úr Jézus Krisztus életének részei. Ezek élő kapcsolatban vannak vele. Testvéreim, hogyan kerülhetünk élő kapcsolatba az Úr Jézus Krisztussal? Hát úgy, hogy ő keresett meg bennünket. Itt már többre van szükség, mint a szőlőnek a képére. Itt a teljes evangéliumot ismernünk kell, hogy az Úr Jézus Krisztus eljött erre a földre, hogy megkeressen bennünket, hogy megváltson bennünket, és aki hisz ő benne, aki befogadja őt, annak megadja azt a kiváltságot, hogy Isten gyermeke legyen. Egy csodálatos, érthetetlen az ember előtt az, amikor az ember újjászületik, amikor megvallja bűneit, amikor behívja az életébe az Úr Jézus Krisztust, amikor rájön arra, hogy el van játszva az élete, hogy kárhozat felé halad, és hogy Isten nélkül egy szerencsétlen jövője van. És mikor megfordul és odafordul Istenhez, akkor Isten jön az ő kegyelmével és csodálatos erejével, és valami érthetetlen emberi értelem előtt felfoghatatlan dolgot cselekszik, hogy a mi lelkünket, a mi benső életünket összeköti az övével. És erre az mondja az ige, hogy valaki újjászületett. Hogy valami új kezdődött az életében. Nem csak kívülről, nem csak a formákban, nem csak a viselkedési megnyilvánulásaiban, hanem az ő szellemiségébe, az ő lelkiségébe valami új jött. Ezt az újat azonban ápolni kell. Minden nap tudatosan ápolni kell ezt az újat. És ha így kapcsolatban maradunk, hisz az Úr Jézus azt mondja, hogy maradjatok meg én benne. És ha megmaradtok én bennem, akkor teremtek gyümölcsöt. Vajon milyen gyümölcsöket kell teremnünk? Az Új Szövetségben többféle gyümölcsöt lehet találni, amit a hívő ember megterem. Úgy gondolom, hogy mindnyájunknak legelőször a Szentlélek gyümölcse jut eszünkbe. A Szentlélek gyümölcse azt jelenti, hogy a Szentlélek él bennünk, és bizonyos lelki hozzáállásokat, bizonyos lelki erőket hoz létre a mi lelki világunkban. És azt mondja az ige, hogy a Szentlélek gyümölcse a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség, a mértékletesség. Megjelennek ezek a tulajdonságok, amiket az ember ugyan ismerhet és vágyhat, de igazán lelki ereje nincs ahhoz, hogy ezeket megélje. És jön a Szentlélek, és ezeket a gyümölcsöket megtermi bennünk. Nem minket tesz képessé, hanem ő maga hozza ezeket létre bennünk. Milyen szép az, ahol a szeretet van, ahol öröm van. Annyira elüt ez az ember azoktól az emberektől, akik nem ismerik az Urat. Aztán az ige beszél arról, hogy a megtéréshez illő gyümölcsöt kell teremni. Ez egy általános kifejezés arra nézve, hogy a hívő ember nem lehet olyan, mint a hitetlen. Az a változás, ami történik az egész gondolkozásunkban, érzelmi világunkban, lelki világunkban és viselkedésünkben, ez a megtéréshez illő gyümölcs. Nem olyanok vagyunk, mint azok az emberek, akik nem ismerik az Urat. Ezt a gyümölcs meg kell jelenjen a mi életünkbe. És megjelenik akkor, hogyha az Úr Jézus Krisztussal vagyunk szoros kapcsolatban. Aztán beszél arról az ige, hogy az ige hatékonyan működik az életünkbe, és mi gyümölcsöt termünk. Emlékezzünk arra, hogy az Úr Jézus mondta a példázatot a magvetőről, és a magok különböző sorsot kaptak különböző talajokba. És azt mondja az Úr Jézus, hogy a negyedik földben, ahol jó talajra találta mag, az gyümölcsöt hozott, az termést hozott. 30, 60 vagy 100 annyit. Az ige, amikor megfogan az életünkbe, amikor hozzánk szól Isten igéje, amikor változást tud előidézni az életünkbe, ez az a gyümölcs, ami megjelenik akkor, amikor az Úr Jézus Krisztussal szoros kapcsolatban vagyunk. Aztán ott van az igében a lelki munkának a gyümölcse. Mert az Úr nem hiába hozza létre a mi életünkben azokat a tulajdonságokat, amelyeket a Szentlélek előidéz bennünk, hanem céllal, hogy másoknak megmutassa önmagát mi bennünk, hogy legyünk hegyen épített város, hogy munkálkodjunk ő érette. Pál apostol azt mondja, ezt írja a római levélben, szeretném testvéreim, ha tudnátok, sokszor feltettem magamba, hogy elmegyek hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam abban, hogy közöttetek is legyen munkámnak valamilyen gyümölcse, ahogy a többi nép között is volt. Pál az ő tevékenységére, az ő szolgálatára úgy tekintett, és annak eredményére, mint egy gyümölcs. És el kell jusson minden hívő ember oda, aki Jézus Krisztussal kapcsolatban van, hogy legyen szolgálata, és a szolgálatának gyümölcse legyen. Vajon teremjük ezt a gyümölcsöt? Vagy csak úgy gondoljuk, hogy legyen bennünk öröm, szelídség, békesség, és menjünk át valahogy ezen az életen nyugodtan és szeliden és békességesen. Az Úr azt akarja, hogy a szolgálatnak a gyümölcsét is megteremjük. Aztán az ige beszél a világosság gyümölcséről. Az Efézusi levélben azt mondja Pál apostol, hogy a világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Mint egy kipótolva azokat, amiket mondott a Szentlélek gyümölcséről a Galata levélben, még hozzáteszi a jóság mellé az igazságot és az egyenességet, mint belső tulajdonságát azoknak az embereknek, akik az Úr Jézus Krisztussal vannak kapcsolatban. Aztán az ige tovább folytatja és beszél az igazság és a békesség gyümölcséről. Az igazságban élés, az Úr Jézus Krisztus szavaival való táplálkozás és abba való élésnek az eredménye hozza meg az igazi békesség gyümölcsét a szívünkbe. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződnek általa. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek, mondja Jakab apostol is. Megvan az életünkbe a békességnek és az igazságnak ez a gyümölcse? Aztán egy utolsó, amit említeni szeretnék, de nem utolsó rangúként, a bizonyságtevő ajkaknak a gyümölcse. A zsidókhoz írt levélben olvassuk azt, hogy általa, mármint az Úr Jézus Krisztus által vigyük Isten elő a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallástévő ajkainknak a gyümölcsét. Az is egy gyümölcs, amikor az Úr Jézus Krisztusról vallást teszünk, és magasztaljuk, és dicsőítjük őt. És nem azért, mert magával ragadott bennünket másoknak a hangulata, vagy egy tömegnek a hangulata, hanem azért, mert belülről jön az élet, a hálaadás, az Úr Jézus Krisztushoz való tartozásunknak az öröme megtermi bennünk a bizonyságtételnek és a hálaadásnak a gyümölcsét. Testvéreim, azokat, akik gyümölcsöt teremnek, a szőlősgazda megtisztítja. Mert a szőlőt is kezelni kell ahhoz, hogy jó gyümölcsöt teremjen. Meg kell metszeni, vissza kell vágni, meg kell permetezni. És azok, akik gyümölcsöt teremnek, azoknak az életét a mennyei atya megtisztítja. Megtisztítja az ő szent lelke által és az ő igéje által. Ez a normális módszere Istennek. Azt akarja, hogy mi mindnyájan az ige által tisztíthatók legyünk. Hogy belenézve az igazság tökéletes tükrébe, meglássuk magunkat, és aztán fohászkodjunk az atyához, hogy tisztítson meg bennünket, bocsásson meg. Hogy meglássuk a mi jellemünknek ferdeségeit, meglássuk hiányosságainkat. És amikor olvassuk, akkor jön a Szentlélek, aki inspirálta a szent ígét, és jön és élővé teszi számunkra. Na így működik. Jön a szőlősgazda, és tisztogatja az életünket. Természetesen, hogy ehhez lehetőséget kell adni Istennek, mert ő olyan tapintatos, hogy elvárja tőlünk azt, hogy megnyissuk a szívünket, megnyissuk az elménket, hogy időt szakítsunk a vele való közösségre. Azonban Istennek más eszközei is vannak. Vannak, amikor megtisztít bennünket életkörülményeink változásával, és úgy szól bele az életünkbe. Amikor talán nem hajlunk az igére, vagy megszoktuk, vagy elcsúszik a tekintetünk fölötte, vagy nem értjük, hogy ez nekünk szól, ha az Úr Jézus Krisztusban vagyunk, akkor számíthatunk arra, hogy Isten azt, ami nem tetszik neki, előbb-utóbb majd foglalkozni fog az életünkben azzal a kérdéssel. Elő fogja hozni. Elő fogja hozni rejtett gondolatainkat. Szembesíteni fog kívánságainkkal. Szembesíteni fog büszkeségünkkel. És hogyha nem megy úgy, hogy észrevegyük az igében és az ige hirdetések által, és a gyülekezeti közösségi élet által, akkor Istennek vannak módszerei arra, hogy megközelítsen bennünket. Engedjük, hogy tisztogassa az Úr az életünket. És vannak olyanok, amelyek talán nem kimondottan vétkek, hanem vadhajtások. Amikor egy szőlő túl sok oldalágakat ereszt, akkor jön a szőlősgazda és letör belőle. Hogy az életerő ne menjen el hiába. És van ez így velünk is, testvéreim. Vannak olyan dolgok az életünkben, amelyekre nem lehet rámondani kimondottan, hogy erkölcsi rosszak. De valahol elfolyik az élet. Valahol rámegy az energia. Valahol leköt bennünket valami. Valamilyen tevékenység, valamilyen hobbi, valamilyen elgondolás, valamilyen makacságunk. És az Úr jön és le fogja törni rólunk ezeket a vadhajtásokat. Hogy teremjünk. Mert az ő célja az, hogy még több gyümölcsöt teremjünk. A gyümölcstelenek, testvéreim, ezeknek a gyümölcstelen embereknek az élete ítélet alatt van. Olyan lesz a sorsuk, mint a hitetleneknek. Azok, akik olyan közel voltak az Úrhoz, de nem kapcsolódtak be az ő életerejébe, azoknak a sorsa az lesz, mint a hitetleneknek és a képmutatóknak. Milyen kár! És ez nagyon komoly figyelmeztetés, testvéreim. Isten megállt bennünket, és néha olyan légkört teremt a gyülekezetbe, mintha mennyországba lennénk. És mégis vannak közöttünk olyanok, akiket mindez csak kívülről érint. Mit mond az ige ezekről az emberekről? Azt mondja először is, hogy kivettetnek. Mit jelent ez? Az, hogy előbb-utóbb lelepleződik, hogy nem tartoznak a szőlőtőhöz. Tudatos lesz, előttük is, és mások előtt is. Ahogy mondja János apostol, hogy közénk tartoztak, de nem voltak közénk valók. És elestek, hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy nem tartoztak közénk. És ez mindenkinek fáj. Mindenkinek szomorúságot okoz. Mert az élettelen szőlőket, szőlővesszőket kivetik, eltávolítják. Aztán az Úr Jézus arról is beszél, hogy ezek, miután ki lesznek vetve, megszáradnak. Elfonnyad az életük. Hogy van az, hogy egyesek ugyanabból az igéből táplálkoznak, és hitre jutnak, és győzelemről győzelemre mennek? És ha a síralom völgyén mennek, és keresztül forrássá teszik azt, és ugyanazt az igét hallva mások fonnyadnak napról napra, egyik problémából a másikba esnek, egyik bűnből a másikba, egyik erőtlenségből a másikba. Na ez az, amikor megszáradnak. Közel, és mégis elszárad. Közel, és mégis gyümölcstelen. Milyen tragikus az ilyen embereknek a sorsa. Aztán azt mondja az Úr Jézus, hogy ezeket a tűzre vetik és elégetik. Mert a szőlőnek a fája nem jó semmire. Én nem láttam még egyetlen tárgyat készíteni sem mennyigéből. Mert semmire sem jó. Csak egy dologra jó, hogy gyümölcsöt teremje. És ha ezt nem tudja megtenni, akkor nincs más, mire használni lehet. Ezt a tűzre vetik és elégetik. Ez a kárhozatnak a jelképe. Nem a megsemmisülésnek, nem úgy értjük ezt a tüzet, hogy rátoszt teszünk egy rakás venyigét, és akkor az elég, és lesz bőle hamu, semmivé válik, hanem úgy értjük, ahogy az Úr Jézus mondja, hogy tűzök nem alszik el. Soha. Ezért nincs is nagy választási lehetőség, ezért vigyázni kell, és szoros kapcsolatba kell kerülni az Úrral, addig, ameddig tart a kegyelem ideje. Mert mindnyájan tudjuk magunkról, hogy vajon újjászülettünk-e, vajon élünk-e az Úrral, és élő bennünk, vagy nem él. Az Úrhoz nem lehet úgy tartozni, hogy gyümölcstelenek legyünk. Ha gyümölcstelen vagy, akkor gondold meg, vajon az Úrhoz tartozol-e. Ezért mondja az Úr Jézus Krisztus a tanítványainak, hogy vigyázzanak és maradjanak az Úrban, maradjanak bennük. Mert a sátán minden erőt bevet azért, hogy eltávolítson bennünket az Úrtól. Nagy sodrásban élünk, nagy támadásoknak vagyunk kitéve. Úgy is, mint egyének, és úgy is, mint közösség, hogy elszakítson bennünket a sátán az Úrtól. Először nem enged megtérni, nem engedi azt, hogy újjászülessünk, de Isten kegyelme győzedelmeskedik, akkor ő nem adja fel a harcot. Addig, ameddig élünk, ameddig egy utolsót lélegzünk, és egy utolsót dobban a szívünk, addig a sátán mindig a sarkunkba lesz. De az Úr Jézus is ott lesz. Isten is ott van. És nem lehetetlen megmaradni benne, mert az Úr segítségünkre van. Mit jelent megmaradni Krisztusban? Nem egy érzelmi dolgot jelent. Egy szellemi dolgot jelent, de ennek a szellemi dolognak vannak kézzelfogható, lemérhető dimenziói. És ezért mondja az Úr Jézus, hogy az, aki bennem marad, az maradjon meg az én beszédembe. Ez azt jelenti, hogy teljesítsük az igét. Hogy az ige szóljon nekünk. Hogy az ige legyen alkalmazva az életünkre. Hogy az ige legyen mérce számunkra. Hogy az ige éltessen bennünket. És maradjunk meg ebben az állapotban, amikor az ige sokat jelent nekünk. Megmaradni, táplálkozni az igéből. Mert az Úr Jézus Krisztus szava élet. De nem csak az ő beszédébe kell megmaradni, hanem az ő szeretetében is. És ez nem azt jelenti, hogy állandóan nekünk érezni kell az Úr Jézus Krisztus szeretetét. Hanem azt jelenti, hogy nekünk is úgy kell szeretnünk, ahogy ő szeretett. Megmaradni az ő szeretetébe, mert az ő szeretete, Istennek a szeretete kiöntetett a mi szívünkbe a Szentlélek által. És aki Jézus Krisztushoz tartozik, az úgy szeret, mint Jézus. És ha még nem szeret úgy, mint Jézus, akkor jön a szőlősgazda és megtisztít, hogy úgy szeressünk, mint ő. Ezért, testvéreim, emlékeztessük magunkat arra, hogy maradjunk az Úrban, és emlékeztessük magunkat az ő jelenlétére.
Volt egyszer egy boltos, aki egy olyan városba élt, ahol egy nagyon híres prédikátor és erőteljes prédikátor szolgált, és nagyon szerette, nagyon jó barátok voltak, nagyon jó szellemi kapcsolat volt közöttük. És ez a boltos azt tette, hogy ennek a prédikátornak a képét a boltja hátsó helyiségébe elhelyezte. És akárhányszor kísértést érzett arra, hogy valami olyasmit csináljon, ami nem méltó az úr gyermekéhez, akkor hátra ment abba a szobába, és szembenézett a prédikátor képével. És ez segítette őt abban, hogy megmaradjon becsületesnek, megmaradjon tisztának. Testvéreim, nekünk nem egy emberre kell nézni, hanem az Úr Jézus Krisztusra. És ha ő ránézzünk, akkor meg tudunk maradni ő benne. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére az Úr Jézus Krisztusra. Mert ha benne maradunk, akkor nagy áldásban lesz részünk. Gyümölcsöt termünk. Meghallgatja az Úr az imánkat. Ha benne maradunk, akkor teljes örömünk lesz, ahogy mondja az ige tovább. És ha benne maradunk, akkor végleg győzni fogunk. És majd meg fogunk jelenni előtte, amikor egy más világban megismerjük őt úgy, ahogy van, ahogy ő ismer bennünket. Legyen áldott az ő neve, és adja meg az Úr nekünk azt a kegyelmet, hogy megmaradjunk benne, és gyümölcsözők legyünk. Amen.
Most az énekkar szolgálatát kérjük, és az énekkar szolgálata után Szabó Ilonka testvérnőnek szolgálatát hallgatjuk meg.
Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Jó volt, mikor megtudtam, mikor húgom bejelentette, hogy készüljünk, mert el kell jöjjünk ezen az alkalommal. Most itt átutazóban vagyunk, tovább megyünk. De örültem, hogy megadatik az a lehetőség több mint egy év után, hogy otthonról újra hazajöttem. Itthon vagyok. És hálát adok azért, hogy érzem, hogy a testvérek között az Úr szent lelke munkálkodik. És adjonnak is teret a testvérek továbbra is a lélek munkájának, hogy hadd legyen gyümölcsöző az élet. Ó, mondd, te mit tennél? Ha lenne egyetlen fiad, és szeretnéd őt nagyon-nagyon, oda tudnád-e adni, mondd, egy hideg, kemény hajnalon? Engednéd, hogy jászolágy várja bölcső helyet, hogy istállóban állatok között kapjon fek helyet? Hagynád-e, hogyha gőgicsél, más lesse el a szavát? Más fogja meg párnás kicsiny kezét, és tükrözze mosolyát. Ó, mondd, tűrnéd-e, hogy a munka, a gond korán megtörje őt, hogy esztelenek csúfolják egy nagy néptömeg előtt? Ó, mondd, végignéznéd-e kínjait az átkos durva fán, hallgatnál-e, ha felkiált, ó, miért hagytál el, atyám? Az Isten érted, s értem tette ezt. Jöjj, hajtsunk fejet, térdet, és alázattal, boldogan ismerjük el, hogy Isten szeret. És úgy foglalkoztatott, hogy miben mutatta meg az ő szeretetét? A legnagyobb ez az áldozat, amit tett, értem és érted. És ebben az áldozatban, amikor lejött közénk útgyanánt, és így menetelünk lehet az atyához. És az ő sebei által meggyógyultunk, és így be is tudtunk, akik bűnbánatot tartottunk, beoltott bennünket, mint szőlővesszőt az igazi szőlőtőbe, és hozzátartozunk. És ha teret engedünk, mint ahogy mondtam, a lélek munkájának, akkor a lélek segít megteremni a gyümölcsöket, mint ahogy az ige hirdetésben is volt. És ez tükrözi az életünk, nem csak itt a falakon belül. Itt olyan könnyű, mikor a falakon belül vagyunk, de mikor kimegyünk a társadalomban, a környezetben, mindenki a maga helyén, az iskolások az iskolában, egyetemeken, a munkahelyen, akik dolgoznak, az idősek otthon, nekünk meg kell élni a hívő életet, és teremni a gyümölcsöt. És ha gyümölcsöt termünk, akkor nagyon eszembe jutott és foglalkoztatott a délelőtt is, amikor volt a szolgálat, mikor szűztestvér sorolta, hogy mennyi lelki betegség van. És van a Dioftrist szindróma is, amikor nagyon sokan vannak, akik könyökölnek csak azért, hogy a másikat elnyomják. És az Úr Jézus nem ezt tette, hanem mikor lejött, akkor aki hozzájött bűnbánattal, mindenkit befogadott. Nem utasított el senkit. És mi is ilyenek kell legyünk, mert az volt délelőtt, hogy amely indulat az Úr Jézusban volt, az legyen bennünk is. És a Szent Lélek megmutatja nekünk, hogy ki az, aki a lélek által igazi, őszinte bűnbánattal jön, hogy az Úrhoz tartozzon, kíván az Úr szolgája lenni, azt mi is fogadjuk örömmel. Azokat a tagokat, azokat a testvéreket, és legyünk segítségükre, hogy beépüljenek, mint ahogy a Kovács testvér a délelőtt. Vegyük észre őket, támogassuk, szeretettel bátorítsuk. És van egy kis szöveg, Szűcs testvér délelőtt egy változatát mondott, de nekem egy más típusban van meg. A nagy gyűlés. Volt egyszer nagyon régen egy kis falusi asztalos műhely. Egyszer, amikor a gazda nem volt otthon, A szerszámok nagy gyűlést tartottak. Hosszúra nyúltám a tanácskozás során, s néha elszabadultak az indulatok, mivel a szerszámok tisztes közösségeiből egyesek ki akartak zárni bizonyos tagokat. Az egyik elkezdte: el kell távolítanunk fűrésznővérünket, mert harap, csikorgatja a fogait. Egy másik közbeszólt: gyalunővérünk annyira szőrszál hasogató, csípős jellemű, hogy nem tűrhetjük meg magunk között, mert mindent megszaggat, amihez csak hozzáér. Jaj, kalapács testvérünk, folytatta egy másik, az nehéz és erőszakos. Én csak ütlegelőnek nevezem. Sérti a fülem, ahogyan folyton lesújt, mindenki csak idegesít. Zárjuk ki! És a szögek? Hát lehet együtt élni efféle szurkáló sereggel, bár csak tűnnének már el innen. Jaj, és a csíszoló, meg a reszelő. Folytonos surlódás az élet velük. Üzzük el! Üvegvágót is, aki csak az érdekel, hogy mindig karmolja meg a mellette állót. Így vitatkoztak egyre hevesebben és hevesebben, egymás szavába vágva az asztalos szerszámai. A kalapács ki akarta zárni a csiszolót, és a gyalut. Ezek viszont a kalapács és a szögek kiközösítését szorgalmazták. Végül mindenki mindenkit kizárt. Az asztalos érkezése hirtelen félbeszakította a nagy gyűlést. A szerszámok elhallgattak, megszeppentek, amikor látták, hogy gazdájuk a munkapad felé közeledik. A mester fogott egy deszkát, és a harapós fűrésszel ketté fűrészelte. Legyalulta a gyaluval, aki mindenkit csak megszaggat. Rögtön utána működésbe lépett a könyörtelen, sebeket ejtő fejszenővér, majd a dűrva nyelű reszelő nővér. Üvegvágó nővér követte őket, aki csak kapar és karcor. Végül az asztalos fogta a szúrós szög testvéreket, és a kalapácsot, amely csak ütlegelni képes. Gonosz szerszámainak segítségével egy bölcsőt fabrikált. Egy gyönyörű bölcsőt, amely nem sokára egy kisgyermeket fog ringatni. Az életet fogja ringatni. Isten az asztalos szemével néz bennünket, és ha kell, ő faragja a jellemünket. Hát vannak asztalos testvérek, és majd a testvérek kérdezik meg tőlük, hogy tudnának-e dolgozni ezek közül, a szerszámok közül, ha valami nem lenne a műhelyükben. Tudnának-e hasznos dolgot gyártani, készíteni, ami tetszetős és szép legyen. Hát mi is legyünk ilyenek, hogy az Úr kezében legyünk hasznos eszközök, és amit a fűrész kell elvégezzen, ha az Úr rám azt bízta, akkor ne akarja kalapács lenni, ha pedig az Úr azt mondta, hogy reszelő legyek, akkor a magam helyén legyek reszelő, nem pedig sző. Hát kívánom ezt a magam rész és a testvérek részére is, hogy mindnyájan a magunk helyén álljuk meg a helyünket, és mikor megjelenik a szőlős gazda, akkor gyümölcs termőjen, ott álljunk előtte, tudván az, hogy a jutalmat át fogjuk venni, amelyre segítsen az Úr mindannyiunkat, szívemből kívánok.
A zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, és a zenekar szolgálata után Kassa Rebeka testvérnő szolgálatát. Thank you.
talán nem tudom pontosan megmondani, hogy hány éve, de mikor volt a szatmári találkozó, akkor voltam utoljára itt a gyülekezetben a testvérek között. De sokszor meghallgatom az itteni történt szolgálatokat, és sokat épülök a testvéreknek a bizonyságai által, és örülök, hogy Isten adott ilyen kegyelmet, hogy így is lehetünk kapcsolatba, ami kicsit jelképe annak, hogy milyen, amikor Isten szent lelke által a szeretet köteléke összeköt bennünket. Ezen a délutánon a délutáni szolgálatnak a mottója, hogy életünk rendeltetése a gyümölcs termés. Régi testvéreket, akiket még ismerek a régi időből, és tudom, hogy gazdálkodtak, és mezőgazdaságban dolgoztak, és szőlőik is voltak a Szilágyságból. Én néhányakat ismerek, akik foglalkoztak ilyennel, a családunkban is volt. Nagyon sok feltétele van annak, hogy jó gyümölcse legyen, úgy egy gyümölcsfának, vagy szőlőnek is, vagy akármilyen növénynek. És hogyha nincsen annak a növénynek biztosítva nedvesség, napfény, akkor nem lesz a jó gyümölcs, és nem lesz sok gyümölcs rajta. Az életünknek a hitfáján is csak akkor lehet sok gyümölcs és jó gyümölcs, hogyha a gyökereink oda be vannak ereszkedve a szőlőtőkébe, amiről hallottunk most délután. Az élet sokfelé elsodort bennünket ebből a gyülekezetből, minket is. Lehet, hogy sokan úgy gondolták, hogy hűtlennek lettünk, és azért mentünk el. Nehéz volt ezt akkor nekem is megértenem. 85 szilveszterén, amikor Isten azt mondta nekem, hogy ki fog vinni arra a földre, amelyet nem ismerek, és járjak azon az úton, amit Ábrahámnak mondott. Akkor teljesen nem értettem ezt az üzenetet szilveszter éjszakáján. De hálát adok Istennek, hogy megismerhettem már előtte, mielőtt kivitt a gyülekezetből az élő szőlőtőkét, és benne lehetek. És annak is örülök, hogy a testvérek is ugyanebbe a szőlőtőkébe vannak meggyökerezve, és itt is jönnek a gyümölcsök, térnek meg lelkek. Minket ahova kivitt, mi egy kicsi gyülekezet vagyunk, de Krisztus testébe tartozunk. És egy verset szeretnék elmondani mostan itt a testvéreknek, aminek az a célja, amit a Galácia levélben ír az Isten igéjében. Galácia 6.14-ben. Nekem pedig ne legyen másba dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztusnak keresztjében, aki által nékem megfeszítetett a világ, és én is a világnak. Beszélj Jézusról. Beszélsz az üzletről, pénzről, földről, s házról, anyagi jólétről, földi boldogságról, dicsekszel az erőddel, kérkedsz szépségeddel. Azt hiszed, hogy te vagy a legokosabb ember. De hallgatsz Jézusról mélyen, mint a tenger. Miért nem beszélsz róla, mint egy bátor ember? Beszélsz a tavaszról, nyárról, őszről, a változó időről, a jó termésekről. Beszélsz a barátodról, szomszédodról, családodról, régi jó időkről, apádról, anyádról. De hallgatsz az ígéről mélyen, mint a tenger. Miért nem beszélsz róla, mint egy hívő ember? Beszélsz történetről, az ősi világról, Rómáról, Athénről, filozófiáról, beszélsz tudományról, régi kultúráról, bolygókról, csillagokról, s az ásványvilágról. De nem szólsz az üdvről, hallgatsz, mint egy tenger. Miért nem beszélsz róla, mint egy keresztény ember? Vagy talán szégyeled őt, a nagy lélekmentőt, ki nem szégyel téged, mint bűnöst, elveszendőt? Ezt hirdeti néked a Golgotai kereszt. Civilizált ember, mikor érted meg ezt?
Újra zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, és utána Kovács Balla testvérnek a beszámolóját.
Úgy értettem, hogy azt mondja Vilmos testvér, hogy adjak számot. Hát néha számot is kell adni, nem csak beszámolni. És a testvérek tudják, hogy már lassan 2 éve, hogy járok le Albániába szolgálatra, és úgy gyakran elfog a félelem, hogy olyan keveset tudtam ott végezni, mióta oda járok, és szeretném, hogyha jobban alakulnának a dolgok, vagy gyorsabban, mint ahogyan a valóságban ez megtörténik. És az Úr megfordította bennem a dolgot, és azt mondta nekem, hogy de mi az, amit te tanulsz az albániai szolgálat által? És kezdtem megvizsgálni, hogy mire tanít engem az Úr ezek által, az utak által. És először is úgy vettem észre, hogy a hálára tanít engem az Úr. Ahogy elindulok a hosszú utazásra, és látom, hogy Majténynál lassan ugyan, de azért csak dolgoznak a vasúti felüljárón,
és Nagyvárad és Arad között legalább 30 lámpa irányítja a forgalmat, útépítés van, és ilyenkor mindig hála van a szívemben, hogy legközelebb, mikor jövök, már jobb lesz az út. És amikor Aradon megpihenhetek, vagy megszállhatok, akkor megint hála van a szívemben, hogy vannak testvéreim Aradon, akiknél aludhatok egyet, és kipihentem, folytathatom az utat. Aztán a 17 és fél órás út, kocsiban ülni, hát akkor hálát adtam azért, hogy a hosszú út alatt annyi sok jó prédikációt meghallgathatok a kocsiban, és így is növekedhetek. Aztán, amikor egy nap alatt 4 országon is át kell lépni, és mikor az utolsó határon is átkeltem, akkor megint hála van, hogy megint sikerült néhány keresztény irodalmat átvinni Albániába, és az Úr átsegített. És amikor megérkezek Durezbe, és ott van a kulcs a kézifék mellett, és hálás vagyok, hogy van egy központ, ahova bemehetek, és nem kell szállodába menni, vagy idegen helyre menni. És aztán minden délután, amikor 5 óra, akkor megjön a víznyomás. 2 óra hosszára. És az alatt fel kell tölteni a tartályokat. És akkor hálás vagyok, hogy legalább erre a 2 órára is van víz. És van nem ivóvíz, de azért tisztálkodásra alkalmas víz. És ezért is hálás vagyok. És sok mindenre ad okot, azért, hogy hálásan közelítsem meg ezt. Aztán, amikor elmegyünk a gyülekezetbe, és tolmácsolás által értünk valamit az Isten tiszteleten, akkor megint hálás vagyok azért, hogy a Jóisten adta a nyelvek ajándékát, hogy ha magyarul nem is, vagy albánul nem is, de közbenső nyelveken azért csak kommunikálhatunk, és ez is nagy segítség. És eszembe jutott az, hogy 30-35 évvel ezelőtt szinte vért izzadva írtuk a román dolgozatokat Csúrjánéval, a tanárnőmmel, és akkor arra gondoltam, miért kell nekem ezt tanulnom. És megint egy jó kis jegyet kaptam. Aztán átmentem románból. De amikor a testvérek köszönnek a gyülekezetben, és azt mondják, hogy Pácsi Zoti, akkor írtam, hogy Pácsá Domnulói, ez azt jelenti, és a román nyelvből, amikor a sok hasonlóságot felismerem, akkor hálás vagyok, hogy ezekből a szavakból már nagyon sok mindenre következtethetek. Aztán, amikor néhány évvel később elkezdtük az angol nyelvet tanulni és gyúrni, József is tanulja ennek, ő is tanult az egyik szobában, én a másikban, és akkor megkérdezték a munkahelyen, neked meg mire kell az angol? Ki akarsz menni Amerikába? Hát nem akarok én Amerikába menni, de hát, ha jó lesz még később. És látom, hogy milyen nagy áldás az, és hálását tesz az Úr, hogy ezekkel a nyelveken is lehet kommunikálni. Sok mindent fel tudnék sorolni, de aztán az Úr tanít a türelemre is. Legutóbb például, amikor megérkeztünk most augusztusban, és első nap találkozunk a munkatársakkal, akkor kezdik a beszámolót, és mondják, hogy körülbelül 1 méter széles a gáztűzhely és a sütő, és hát múlt hetekben a belső üveg réteg elrepett és eltört. Használhatatlan a sütője, ami pedig nagyon fontos egy ilyen központban. Aztán folytatják, de a mikrohullámú sütőben is az üvegtányér az is eltört. Aztán folytatják tovább. Hát a másik szobában a szúnyogháló nem hogy kiszakadt, hanem a kerete tört el. Valaki belerugott, nem vette észre, hogy le van húzva a szúnyogháló. Ez pedig nagyon nagy kár, mert ott nagyon sok a szúnyog. És így tovább. És az Úr türelemre figyelmeztet, és tanít, hogy légy türelmes. És amikor 4 napot, és még éjszakában nyúlóan is dolgoznom kellett a könyvelésen, hogy a pénzügyi beszámolót újra át kellett dolgozni, mert nem volt helyesen elkészítve. És amíg át kellett gyúrjam magam, mert én nem tanultam könyvelést, és még megértettem, hogy mit, hogyan kell, és eligazodni az albán megnevezések között, és megint türelemre tanít az Úr, hogy légy türelmes, és légy kitartó. Aztán az Úr Az Úr tanít arra is, hogy nem csak a hálás, hogy legyek hálás, vagy türelmes, hanem tanít, hogy imádkozzak is. És tanuljak meg az Úrtól függeni. Amikor hosszú utazáson, például Macedóniában talán egy arra való pihenőhely van, egy hegytetőn, egy Lukoilkút mellett, ahol aztán szinte minden második kocsi megáll pihenni, és ott vannak ilyen éttermek, és amikor nagy tolongásba, zsibongásba végre találunk egy üres asztalt, hogy leüljünk a családdal, és megfoghatjuk egymás kezét, és imádkozhatunk az étel elfogyasztása előtt. És amikor kinyitjuk a szemünket, akkor látjuk, hogy a szomszédos asztaloknál csak úgy meresztik az emberek a szemüket, hogy valószínű ritkán látnak ilyesmit. És hogy ne szégyeljünk ott sem imádkozni. És imára tanít az Úr minket. Egyik este, az első hét után Patrik belázasodott 39,5 fokos lázzal. Hova menjünk? Antibiotikumra lenne szükség. És az egyetlen lelkipásztor ismerős, aki gondoltam, hogy segíteni tudna, hát a robot jött be, nem tudtam beszélni vele, és gyógyszertárba kell keresni. És ugyancsak tanít az Úr arra, hogy imádkozzam, de nem úgy, hogy elmondok egy imát, hanem tényleg Istentől várni a segítséget egy idegen helyen, és az Úr gondoskodik. Gondot visel rólunk. És aztán egyik szombat délután kimentünk egy szabad strandra, és hát beálltam én is oda a parkoló kocsik közé, de nem vettem észre, hogy nagyon könnyű talajú a homok, és nagyon mély volt a homok réteg, és néhány pillanat alatt az autó besüllyedt a homokba. És Dávid nem volt a közelben, vagy az ácsere. Jó lett volna akkor, de kerestem a telefonszámját, de hiába, a távolban nem lehet. És akkor ott megálltunk, hát furcsa érzés azért, egy idegen helyen, és akkor ott az autó mellett megálltunk a család, és mit csináljunk? Hát imádkozni, azt tudunk. És hogy imádkoztunk, és akkor hát az egyetlen elérhető testvér, akit tudtam, hogy segíthetne, hát néhány csengés után felvette a telefont, és aztán kisegítettek a homokból. Hát furcsa érzés, mert homokban nem voltam, mondjuk hóba még besüllyedtem, de homokba ebből nagyon nehéz kiszállni, és az Úr kisegített. Hát sok területen tanít az Úr, és mélyebb odaszánásra, imádkozásra, amikor egyedül érezzük magunkat. Hát 3 héttel ezelőtt az egyetlen angol nyelvet beszélő munkatársunk úgy döntött, hogy elmegy a misszióból, és ott maradtunk tolmás nélkül. És most hogyan kommunikáljunk a két másik munkatársal? Hát az áhítatot azt könnyű tartani. Olvassuk az igét, mindenki a maga nyelvén. És aztán az Úr pedig megint érti a mindenkinek a nyelvén az imádságot. Hát az az előnye, hogy nem tudunk veszekedni, és nem lehet vitázni, mert nincs egy közös nyelvünk. De az Úr átsegít ezeken, addig még a másik házaspár hazajön a tanulmányaikról, szeptember végén fog lejárni, és akkor már könnyebb lesz ez a része. De az Úr tanít arra, hogy imádkozzunk, és néha elvezet egész a szakadék végéig, hogy na, most már térdelj le, és most már kérjed imádságban az én segítségemet, és annál nagyobb az öröm, amikor tőle tapasztaljuk meg a segítséget és a vezetést. Hát örömben is van részünk, mert kisebb lépésekben, de ugyan látjuk az Úr vezetését, segítségét, és a Csodaklik nevű honlap, ami a gyerekek számára készült, most már le van fordítva, elkészült albán nyelvre, és most október elején aztán élő lesz, és reméljük, hogy ezáltal nagyon sok gyerekhez el fog jutni az evangélium, és ezért a lehetőségért is hálások vagyunk. Aztán találkozz a királyok királyával című evangelizációs füzet már ki van nyomtatva Írországban, egy nyomdában, és várjuk, hogy elszállítsák oda és reméljük, hogy karácsony előtt szét tudjuk osztani a 35 000 példányt, amit Albánia számára kértünk, és 25 000 példányt pedig Koszovó számára, ahol 90%-ban albánt beszélnek az emberek. Hát most ennyit hadd mondjak el, és akit szeretnének tovább imádkozni értünk, és több információt, tehát a legújabb ima körlevelünket majd ide kitesszük a székre, kijáratnál, és aki szeretne ebből venni, az majd vigyen haza és olvasson ezzel kapcsolatosan. Hát még azt hadd mondjam el, hogy tegnap Egrespatakon voltunk, a gyerektanítók közül 8-an, Szatmáról, a gyerektanítói konferencián, olyan, ami 4 évvel ezelőtt volt utoljára egy Szatmáron, és most Egrespatakon, hát úgy látszott, hogy jó volt a választás, mert a testvérek nagy szeretettel fogadtak, és aztán fejedelmi ebéddel ért véget, mondtuk, hogy ez igazi menyegzős ebéd volt, és az ima terem mérete is éppen tökéletes volt, tele volt az imaház, jobb, mint egy nagy teremben, csak úgy félig üres legyen a terem, mint hogy egy kisebb azért telve legyen. A fő téma az volt, hogy ragadd meg az alkalmat. És sokszor elszaladunk az alkalmak mellett, és a gyermekek nőnek, az a fogékony időszak hamar elmúlik, és ha nem ragadtuk meg az alkalmat, akkor elszalasztottunk egy gyermek életet, és lehet, hogy később nem lesz alkalma arra, hogy megismerje az Urat. A Veres testvérnő volt a fő előadó, és a Jóisten sok üzenetet adott rajta keresztül. Hadd mondjak el csak egy példát arra, hogy ez bátorítson bennünket. Elmondta, hogy amikor Csíkszeredába költöztek, és hogy megérkezett oda, a férje éppen Magyarországon volt utókezelésen a szívbetegsége miatt, és ott volt ugye Barnabás, egy nyomorék, ágyban fekvő beteg volt, és Napsugár még kislány volt, iskolás gyerek, és ott volt az idegenben, és imádkozott, Uram, most én mihez kezdjek? Eljött a vasárnap, hova menjek? Elment reggel a katolikus templomba, de az ígén kívül más üzenetet nem nyert, csak az Úrtól, és amikor hazament, és az Úr azt mondta neki, hogy hát itt van a szőlőtorta, amit sütöttél, hívd meg a gyerekeket. És végigment a lépcsőházba, becsengetett minden lakáshoz, és meghívta a gyerekeket szőlőtortára. És jöttek a gyerekek, és addig, míg ették a szőlőtortát, addig a Magnóról játszotta le a Kicsin vagyok én énekeket, Kicsi Katicabogár, és a többiek, és a gyerekek hallgatták. Azt egy idő után kezdték dudolni az énekeket. És eltelt a 2 óra, akkor megkérdezték, hogy de jöhetünk máskor is? Persze, hogy jöhettek. Csak aztán, amikor a szomszédok megtudták, hogy itt milyen új szomszéd van, akkor megharagudtak, hogy az ő gyermekeiket ne zaklassa. De aztán nem sokra rá postára ment, és egyik este 8 óra előtt 5 perckor odaérkezett a postára, és hát már be van zárva. És zúgolódott, hogy de miért zárt be a posta, még nyitva kellene lennie. És akkor jött visszafele a parkon keresztül, azt kérdezte, de Uram, hát ha egy ajtó becsukódott, te biztosan nyitsz egy másikat. És hogy jött keresztül a parkon, 8 óra körül ugye már sötétedett be, a gyerekek ilyenkor bent vannak, és látott egy csapat gyereket ott játszani a parkban. Hát gyerekek, ti mit csináltok itt? Hát mi játszunk, nem mentek be még, hát ilyenkor a gyerekek már leszoktak feküdni. Ó, nem várnak minket otthon. Mondja az egyik, hát anyukámnak van barátja, nem is szeretik, hogy én most otthon legyek. Másik is sorolják. Te, ti ettetek valamit? Hát még nem vacsoráztunk. És meghívta őket egy szendvicsre. És eljött a 8 gyerek szendvics partira, és megkérdezte, de holnap is szeretnétek jönni? Igen, jövünk holnap is. Másik nap, 8 óra körül, hogy kinézett az ablakon, hát vagy 25 gyerek ott vár a blokk előtt. És akkor kenyérre is szaladtak, és elkészült a szendvics, és így indult be egy gyerekklub. Nem volt még gyülekezet, aztán később a kultúrotthonban béreltek egy termet, később az imaházat, megvették azt a kocsmát, amit átalakítottak imaházzá, és a Jóisten így kezdett munkát a gyermekek életében. Ragad meg az alkalmat. Ott vannak az alkalmak előttünk, és sokszor nem is veszük észre, hogy a Jóisten hozta őket elénkbe. Hát adja az Úr, hogy ezek által is épüljünk, és ragadjuk meg azokat a lehetőségeket, amelyeket Isten elünkbe hoz. Amen.
Amen. A zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, és a zenekar szolgálata után Kassa János testvér.
Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, és amit elmulasztottam a délelőtt, a feleségem bögdöste az oldalamat, hogy mondd már, most átadom az üdvözletet a szüleink részéről. Nagyon sok szeretettel köszöntik a testvéreket, az édesapám, édesanyám, idősebb testvérik ismerik őket. Nagyon nagy szeretettel gondolnak a testvérekre, az itt eltöltött évekre a testvérek között, és hiányoznak a testvérek nekik. Ugyanúgy apósomék is, ők is szeretettel köszöntik a testvéreket, és nekik is hiányzik ez a gyülekezet, ez a közösség. Hát velük ugye úgy történt, hogy az ágak elvándoroltak, és a családfának a törzse kellett utánuk menjen. Ez az élet, és ők vállalták ezt. Jó lehet, nem könnyű. Nem volt könnyű nekik, és most sem könnyű, de az Úr megtartsa őket. Most ebbe a fázisba is, és hisszük azt, hogy megsegíti őket, hogy majd az Úrnál ott legyünk, és ott legyenek a testvérekkel együtt. Majd ott találkoznak a régi barátokkal, testvérekkel, és együtt fognak örülni, és együtt fogunk örülni. Valóban ez az ige rész nagyon találó most erre az időszakra. Mi is, ha jövünk a szüleimhez, vagy megyünk sógoromékhoz, látjuk a szőlőt, a szőlőtőt, a szőlővesszőt és a gyümölcsöt, hogy milyen szép szőlőfürtök vannak a szőlővessző. És ugye elgondolkodtam azon, hogy nem a szőlővesszőben gyönyörködünk. Ha meglátunk egy szőlőt, akkor nem abban gyönyörködünk, és nem azt mondjuk, hogy milyen szép szőlővessző, hanem azt mondjuk, milyen szép tőke, és milyen szép gyümölcs. És ez legyen a mi életünkben is, hogy nem mi legyünk, akik látszunk a szőlővesszők, hanem a tőke, Jézus Krisztus, ő hordoz bennünket. Megragadta a szívemet ez a felszólítás, amit Jézus Krisztus üzent most nekünk: maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Úgy hiszem, hogy a testvérek és nekem is gondom van a gyümölcs terméssel. És akarunk gyümölcsöt teremni. És megteszünk mindent, hogy gyümölcsöt teremjünk. És kínlódunk, és sokszor könyörgünk, és imádkozunk, és harcolunk, és sokszor vádoljuk magunkat, hogy már megint nem sikerült, már megint nem volt szeretetem, nem tudtam igazán megbocsájtani, nem tudtam így és így eljárni a testvérrel felé, és valósága kínlódunk, hogy miért nem. Pedig egyszerű a dolog. Megmaradni a szőlőtőkén. Megmaradni Krisztusban. Azt az életet átvenni, amely ő benne van. Ha ő benne maradunk, akkor az az élet árad belénk. És akkor nem kell erőlködni, nem kell kínlódni, hogy gyümölcsöt teremjünk, hanem fog menni a Szentlélek által. De itt van egy másik is. Nem csak mi kell megmaradjunk Krisztusban, hanem Krisztus is bennünk. És sokszor harcom van ezzel, és úgy hiszem a testvéreknek is, hogy megkezdjük a reggelt, a napot, és imádkozunk, és könyörgünk, és utána megyünk dolgozni, és tesszük a dolgunkat, és imádkozunk, Bibliát olvasunk, éljük a hívő életet, és este újra hazaérve fáradtan, és sokszor azt kell megállapítanom, hogy igen, akartam, mindent megtettem, de valami hiányzik. Valahogy nem úgy mennek a dolgok, ahogy kellene. És meg kell állapítsam azért, mert Krisztus nincs igazán bennem. Az az ő élete nem tud kiáradni belém. Én futok, teszek, csinálom, de valahogy nincs időm megállni és meghallani az ő hangját. Lehet a testvérek is olvasták már azt az e-mailt, amikor valaki imádkozott, és elkezdte a mi atyánkot, hogy mi atyánk, és Isten megszólította, itt vagyok. Azt mondja, ki vagy te? Hát Isten vagyok, hívtál. Én csak mondom az imámat. Én csak imádkozok. És sokszor így vagyunk a hívő élettel. Tesszük, és gyümölcsöt akarunk teremni, és nincs időnk Krisztusra. Nincs időnk arra, hogy az az élet, az a krisztusi élet a szívünkbe kiáradva gyümölcsöt teremje. Én akarok megfelelni, én akarok gyümölcsöt teremni, én akarok a testvérek felé úgy járni, hogy meglássák Krisztust bennem. És sokszor nem megy. Nem megy, mert nincs időm. Nincs időm Krisztusra, nincs időm a vele való kapcsolatra, nincs időm, hogy ő szólhasson hozzám. Barna testvérünk elmondta, hogy hogy vezeti az Úr őket, és milyen nehézségekben megtapasztalják az Úr áldását és kegyelmét. Vajon csak nekik szabad ezt megtapasztalni? Nekünk egyszerű munkás embereknek nem lehet, nem szabad? De igen. Meg kellene tapasztalnom minden nap, hogy Krisztus élete áradjon a szívemből kifelé. Hogy a krisztusi jelenlét, a Krisztussal való közösség betöltse az életemet, átjárja a szívemet, átjárja a gondolataimat. És akkor nem kell az erőlködés a gyümölcs terméshez. Akkor nem kell kényszerítenem magamat, hogy megbocsássak. Akkor menni fog, mert a Krisztus élete lesz bennem. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Most mi is a gyülekezetünkbe, ott Bécsbe egy olyan fázison megyünk keresztül, hogy szükségünk van erre az életre. Lehet tudják a testvérek, hogy májustól megnyílt a munkapiac a magyarországi, a szlovákiai, lengyel, cseh munkások felé, és jönnek az emberek munkát keresni. Van egy terem, ahol szoktunk gyűlni, körülbelül 40 négyzetméter, eddig a felét töltöttük be, és utóbbi vasárnapokban nem férünk be. Még kívül is állnak. Jönnek az emberek, jönnek munkát keresni, és eljönnek a gyülekezetbe is. Hát magyarok vagyunk, megpróbálunk mi is segíteni, egy kis étellel, ezzel, azzal, még egy kis pénzzel is, mert vannak ilyen menekült szállók, úgymond, vagy ilyen hontalan szállók, ahol 1 eurót kell fizetni egy éjszakára, és többet nem tudunk segíteni, ugye egy hétre 7 euró ennivalót kapnak, a városba ruhát is kapnak, de sajnos nincs hol, nincs munka lehetőség. És nagyon sokan lecsúszva jönnek oda közzénk. Tönkrement élettel, tönkrement családi kapcsolatokkal, és az Úr fel akar használni bennünket, és nagy kihívásnak nézünk, kihívás áll előttünk. Eddig azért imádkoztunk, hogy Uram, valami munkát, és most olyan sok a munka, hogy nem bírjuk. Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak értünk, mert nem csak szeretnénk egy kis ételt adni, felvágottat, és ezt-azt nekik, hanem szeretnénk az evangéliumot bemutatni, szeretnénk Krisztushoz vezetni őket, ami nem egyszerű, mert nagyon sok köztük a filozófus, nagyon sok az okos ember, és sajnos, hogy munkát keresik, de nem Krisztust, de mi mégis Krisztust hirdetjük. Mégis Krisztust akarjuk bemutatni nekik. Még szeretném azzal befejezni, hogy a Krisztussal való kapcsolatot, amikor szeretném megtapasztalni, hogy Krisztus élete áradjon bennem szét, az első lépés a bűnbánat. Meg kell állja Krisztus előtt, és kell engedjem, hogy az ő fénye bevilágítsa életemet. És amikor ez megtörténik, akkor meglátom, hogy ki vagyok. És szeretném most a testvérek figyelmébe helyezni ezt, hogy tartsunk újra és újra bűnbánatot. Álljunk meg újra és újra az Úr előtt. Engedjük újra és újra, hogy a Szentlélek dolgozza meg a szívünket. Ha kell, világítson rá a bűneinkre. Világítson rá a vadhajtásokra. Világítson rá mindazokra, ami nem tetszik az Úrnak. Mert ő azt akarja, hogy gyümölcsöző életünk legyen, és nem kínlódva, hanem örömmel. Teremjük meg a Szentlélek gyümölcseit Krisztus dicsőségére. Segítse meg az Úr a testvéreket és bennünket is. Amen.
Jó volt hallgatni a szolgálatokat, testvérek, és remélem, hogy mindannyian épültünk a szolgálatok által. Életünk rendeltetése a gyümölcs termés. Ez a motto, az igénynek a mottoja. Én nem sokat akarok beszélni. Csupán, hogy gondolkozzunk el. Teremjük azt a gyümölcsöt, amit Krisztus elvár. Az udvarunkon van egy szép fa, gyönyörű lombja van. Gyönyörű. Olyan jó árnyékot tart. De amikor a gyümölcsöt keressük rajta, imit amott van egy-egy gyümölcs. Már haragszom rá, és már sokszor mondtam, hogy kivágom. De sajnálom, mert szép a lombja. Nem-e ilyenek vagyunk mi is? Talán. Olyan szépnek nézünk ki. Szép a lombunk. De hol a gyümölcs? Hát csak levél? Az énekkal szokta énekelni. A fájdalom, lásd üdvözítőt sír. Hűséged oly kevés vagyon, szerelmed oly csekély nagyon, hogy rajtad nincs egyéb, csupán levél. Hát csak levél? Hol van tehát éltett gyümölcse, mond? Urad, régen kereste már, majd átok ér, ha nem talál. Jaj, aki nincs egyéb, csupán levél. Hát csak levél? Mi szégyen az, nézd, élted eltűnik. Időd, hogy gyorsan múltba vesz, s a te jövőddel, jaj, mi lesz, ha nincs rajtad egyéb. Csupán levél. Őrizzen az Úr ettől. Amen.